Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága, szerető mennyei atyánk, hálás a szívünk, mert olyan sok mindent kijelentettél nekünk, nem biztos, hogy mindent pontosan értünk, és nem biztos, hogy mindent be tudtunk fogadni a te szent ígédből, és megérteni a te szent fiadból, de Uram, te mindent megadtál nekünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük ezt a csodálatos, felfoghatatlan kegyelmet, irgalmasságot, és köszönjük a te egyszülött fiadnak, az Isten bárányának engedelmességét, szelídségét, áldozatát. Uram, olyan döbbenetes, hogy amikor emberek gyötrődnek, akkor szánalom van bennünk, és ritkábban jut eszünkbe, hogy a te gyötrődésed miatt legyen bennünk szánalom, de tudom, hogy nem is elsősorban ezért adtad. De akarod, hogy végig gondoljuk, mit tettél értünk, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, hogy új életben járhassunk, hogy kegyelem alatt telhessen földi életünk további része annak is, aki ebben a percben kezd el kegyelmet kérni, hozzád kiáltani. Uram, te megjelentél ebben a világban, és a te megjelenéseddel lejött a menny egy darabja a földre, és mi ebbe beléphetünk és élhetünk benne és általa. Drága Úr Jézus, arra kérlek, jelenj meg itt úgy közöttünk, ahogyan te látod, hogy szükségünk van rá egyenként, kinek hogy. Jelenj meg a te igédben, jelenj meg a te lelkeddel, jelenj meg a te világosságoddal. Jelenj meg gyógyító erőddel, jelenj meg tisztító hatalmaddal és ördögöt legyőző hatalmaddal. És tégy készé bennünket, hogy amit nekünk elkészítettél, ne hagyjuk itt. Amen. Testvérek, hol térdelni fogok, hol állni, mind a kettő hasznos dolog. A mai estének a kijelölt ígéit olvasom. Márk evangéliumának az 5. fejezetéből a első 20 vers lesz az ige, és János apostol első leveléből a 3. fejezet 8. verse. Köszönöm szépen. Tehát ezt a két ige szakaszt figyeljük. Aztán elment a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére, amikor kiszállt a hajóból, egyszer csak szembe jött vele a sírboltok közül egy tisztátalan lélektől megszállott ember, akinek a sírboltokban volt a lakása, és akit már lánccal sem tudott megkötözni senki, mert már sokszor meg volt kötözve bilincsekkel és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat, a bilincseket pedig összetörte, úgyhogy senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal mindig a sírokban és a hegyek között tartózkodott, kiáltozott és kövekkel vagdosta magát. Amikor távolról megállt, meglátta Jézust, odafutott, leborult előtte, és hangosan felkiáltott: mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kényszerítelek, ne gyötörj engem. Jézus ugyanis ezt mondta neki: menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből. És megkérdezte tőle: mi a neved? Az így felelt: légió a nevem, mert sokan vagyunk. És nagyon kérte, hogy ne üzze el őket arról a vidékről. Ott a hegyoldalban volt egy nagy legelésző disznónyáj, azért a tisztátalan lelkek ezt kérték tőle: küldj minket a disznókba, hadd menjünk beléjük. Megengedte nekik, a tisztátalan lelkek pedig kijöttek, és a disznókba költöztek, mire a nyáj, mint egy 2000 állat a meredekből a tengerbe rohant, és belefulladt a vízbe. Akik pedig legeltették, elfutottak és elvitték a hírt a városba és a környező településekre, erre kijöttek az emberek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézus közelébe értek, azt látták, hogy a megszállott, akiben légió volt, felöltözve ül és eszénél van. Félelem fogta el őket, akik látták, elmondták nekik, hogyan történt a dolog a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérni kezdték Jézust, hogy távozzék el a határukból. Amikor azután beszállt a hajóba, kérlelte őt az előbb még megszállott ember, hogy mellette maradhasson, ő azonban nem engedte meg neki ezt, hanem így szólt hozzá, menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy jót tett vele Jézus, amid azután mindenki csodálkozott. És a János apostol első leveléből, aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Amen. Kedves testvérek, ez is egy epifánia. Ráadásul a döbbenet, hogy az Isten megjelenést itt a démonok igazolják. Az azt jelenti, hogy tudnak róla. Az azt jelenti, hogy tényleg van egy transzcendens világ, és az nem egyforma. Hogy a világosság és a sötétség az nem ugyanaz. És ennek a világnak a balgasága, hogy azt hiszi sok vallásos keresztény ember is, és ez jól jön az ördögnek, mert ezt el lehet hitetni az emberekkel. És ugye sokszor halljuk, amikor a sátánról, a démonokról, az ördögökről van szó, hogy igazából, ha gyorsan mondom, három dolog jut eszembe, hogy mit szeret az ördög. Szereti, ha nem tudnak róla, szereti, ha félnek tőle, és szereti, ha imádják. Olyan korban élünk, amikor, tehát bocsánat, a világot Isten mozgatja, még a sátánnak az erőit is. De ha most arra gondolok, hogy hogyan működik ez a világ, akkor van néhány csapat ember, akik imádják a démonokat, és hatalmat vesznek a sokaságon, aki aztán egész szöveget megeszi, amit ők továbbadnak, és tulajdonképpen így terjed a sátán országa az emberek között. Mert igazából látjuk ennek a terjedését, látjuk ennek a borzalmait. Ebben a történelemben, a démonűzésben hangsúlyosabb dolog van az, mint hogy az emberek hogyan gondolkoznak ebben a világban. Ennek a történetnek a súlya az legyen számunkra, hogy Jézus győzött a sátán fölött. Tehát, hogy nem szükségszerű, hogy az ember kínlódjon bármivel. Nem szükséges, hogy kínlódjon a bűnei miatt, nem szükséges, hogy nyafogjon, hogy nem tudok megváltozni, mert elég sokszor hallok embereket, jaj, hát Istenem, mit csináljak? Nem tudok megváltozni. Nem szükségszerű, hogy benne maradjon valamilyen kábítószerbe, nem szükségtelen, hogy benne legyen egy sátánista, semmi se szükségszerű. Tehát van egy olyan hatalom ebben a világban, ma is jelen van ez a hatalom ebben a világban, megígérte Jézus, veletek vagyok minden nap, és azt is megígérte, hogy ő azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet. Tehát nagyon sok múlik azon a maroknyi keresztény közösségen, amely a világban van, hogy tényleg merjük-e képviselni, hogy Jézus győzött, hogy legyőzte a sátánt, És elmerjük-e mondani az embereknek azt, hogy olyan hatalom alatt éltek, amelyet nem akartok tudomásul venni, mégis tönkreteszi az életeteket, mindannak ellenére, amiért rohantok, és amiből sok mindent meg is kaptok. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően fontos. A pár nappal ezelőtt jelent meg a Fraterneten egy hirdetés, a Varga Gábor testvérünk rakta fel, hogy ők elköltöznek, és itt maradt egy kép valakitől, egy lelkésztől, ahol az Úr Jézus és az ördög vannak szépen megfestve, mert a képet is rátették a netre. És miért? Mert a templomban nincs helye, a templom előcsarnokában nincs helye, a kisteremben nincs helye, tehát ahol a gyülekezet mozog, ott ennek a képnek nincs helye. És nem akarom megszólni, nem is tudom, hogy kik járnak ide templomba, testvére. Csak azt szeretném mondani, azért elég borzasztó dolog, mert ha ez egy csúnya otromba festmény lenne, akkor azt mondanám, hogy nincs. De elmondanám, hogy hogy néz ki a kép. Van egy ajtó, a szokásos kép, hogy Jézus az ajtó előtt áll és zörget. Egy fényes, egy ragyogó, egy békességgel teli személy. És mellette nyomorult, vagy mögötte nyomorultul, kajánul, térdelve, félve, torzan, ott térdel az ördög. Hát mi a baj ezzel? Mi a baj ezzel? Hát ez egy megrettentő. Testvérek, ha az ördögöt Jézus nélkül nézzük, az megrettentő. De ne felejtsétek el, hogy ez a világ Jézus nélkül nézi az ördögöt, és nem akar megrettenni. De elég borzasztó helyzet van, nem? Legalább mi nekünk tudnunk kell, hogy mi ennek a világnak az állapota. Nem a hatalmi összetételére gondolok, de akár ezt is mondhatom, hiszen tényleg rettenetes dolog van ebben a világban, és egyre jobban fogunk félni, és én nem azt gondolom, hogy Isten, amikor beszélünk arról, hogy mi várhat Európára akkor, hogy féljünk tőle, hanem hogy felkészüljünk arra, hogy mi a győztes oldalán állunk, aki legyőzte a sátánt. Minden gonosz dolog megtörténhet velünk, ami ebben a világban megtörténik. Nem kell arra előre készülni, hogy ha majd meg akarnak ölni, mit csináljak, arra kell most felkészülni, hogy megkapjam napról napra az ő erejét, az igének a hatalmát, hogy átformálja lelkével az életemet, a gondolataimat. Ő, aki mindig mondja, hogy ne félj, hogy hát higgyem már el, ha mondja, akkor ő meg is tudja csinálni bennem, hogy ne féljek. Tehát ez az első, amit szeretnék elmondani, és még annyit, amit délelőtt említettem, hogy igazából sokszor talán az egyház is hibás, hogyha rosszul tanít ebben a kérdésben, és sokszor rosszul tanít, és rádióriportban is hallottam már arról, hogy szülők fellázadnak, mert a hittanórára járnak a gyerekek, és remegve és félve kerülnek haza, és hát meg kell szüntetni a hitoktatást. Lehet, hogy manipulálják is ezeket a dolgokat valamennyire, nem tartom egészen lehetetlennek, de azért úgy gondolom, hogy nekünk meg az lenne a dolgunk, hogy megtanítsuk minél kisebb korba a gyerekeket arra, hogy van egy örökkévaló, ragyogó, fényes hatalom, nem látjuk, és van egy örökkévaló sötét hatalom, nem látjuk, de van. És megemlítettem, hogy nem emlékszem, mikor volt ez, nem túlságosan régen, hogy néhány kisgyerekkel, 5-6, nem tudom mennyi évesek voltak, beszélgettünk erről a kérdésről, mert hogy valamelyik gyerek mondta, hogy fél. És ebből el lehet indulni. Mi okoz félelmet? És akkor például a sötét. Hát akkor van egy kapcsolópontunk, a félelemkeltés és a sötétség összetartozik. És én nem mondom, hogy olyan egetverően nagy dolgot mondtam, de azt gondolom, hogy néha nem is kell nagy dolgokat mondani, csak elkezdi mondani az ember, hogy látsz-e magadban valami rosszat? Hát mondjál egy-kettőt. És ha mondja, akkor az nagyon jó. Látsz-e magadban valamit, ami olyan, hogy jó vagy jónak látszik? Mondd valamit. Mit gondolsz, ugyanaz a gyökere mind a kettőnek? Ugyanonnan jön, benned ugyan van mind a kettő. Térjünk vissza arra, hogy a sötétben fél valaki. Mi lehet mögötte? Hát mondom, akkor muszáj mondani, hogy van egy hatalom, amelyiket nem látunk. És hogy ez olyan borzalmas lenne. De mindjárt elmondom, hogy van egy hatalom, amelyiket nem látunk, aki szeret téged, akinek hatalma van, a sötétség fölött is, a félelmeid fölött is, akkor még mindig nincs meg esetleg, hogy nem lát, és akkor a legprimitívebb példa, amit, amikor először kezdtem Isten dolgairól beszélni másoknak, találtam ki kínomba, hogy milyen az, amikor gyerekekkel beszélek, hogy ha benn vagy a szobádban, ha van szobád külön, és édesanyád ott van a szomszéd szobában, mit gondolsz, te látod őt? Nem látom. Mégis biztos, hogy ott van? Hát ha megígérte, hogy ott van, akkor ott van egészen bizonyosan. Szeret téged a te anyukát? Szeret. Apukákról nem merek beszélni, mert az nehezebb ügy. És hogyha kiáltasz neki, akkor meghallja? Hát általában meghallja. És akkor el lehet mondani, hogy amikor félsz, kiálts Istenhez, kiálts Jézushoz. Tehát nem, ez nem egy különleges dolog. Nincs láthatóan a szomszéd szobában, de ott is ott van, hogyha anyukád ott van és hisz az Úr Jézusban. Meg a te szobádban is ott van láthatatlanul, ha hisz az Úr Jézusban. Tehát ha mi is félünk a démoni világnak a hatalmától, akkor nem teszünk jót. Se önmagunkkal, se másokkal. Sőt, engedjük, hogy ez a gonosz világ félrevezesse őket, és ahogyan nőnek, nyugodtan lehet mondani az általuk vágyott dolgokra, hogy de amögött a sötét van. Azt tönkre akarja tenni az életedet. Majd akkor fogsz igazán félni, akkor fogsz igazán szenvedni, amikor kinyitod a szívedet és engeded, hogy uralkodjanak fölötted. Tehát a két ige azért jó, hogy össze van kapcsolva, mert alapvetően a mai téma nem egyszerűen csak, hogy Jézus győz a sátán fölött, de a sátánnak nem csak az a munkája, hogy megszáll embereket. Hanem az, hogy aki bűncselekszi, az ott van az ő uralma alatt. És nekünk szükségünk van a bűnbocsánatra, és szükségünk van a szabadításra, és igazából erről beszél velünk Isten, amikor azt akarja, hogy világosan lássunk ezekben a kérdésekben. És még egy kapcsoló pont, mert sokszor összekapcsolódnak az igeszolgálatok egymással, meg a délelőtti beszélgetések is. István testvérünk, nem látom, hogy hol van. Másik István, egy fiatal. Igen, köszönöm, mert olyan mélyen ül, nem látszik. Valamit, hogy a relatív és abszolútról elkezdett beszélni, és nekem a vázlatomba be van írva az abszolút, azért, hogy talán jobban el tudunk igazodni ebben a kérdésben, hogyha valahol megértjük a relatív és az abszolút közötti különbséget. Segíthet nekünk. És, hát itt érdemes elmondani. A bajor püspök a Tüske csarnokba valami elképesztő szöveget mondott, amikor interjút készítettek vele. Azt mondja, hogy hát az egyháznak három dolgot kell nagyon komolyan venni. Az, hogy legyen nyitott, legyen hiteles, és legyen autentikus. Az elsőre nem mondott semmit, ennél a kettőnél megálltam, mert szerintem ez a kettő egy. Igen, ám, de utána néztem, és nagyon boldog vagyok, mert az autentikusnak van egy második jelentése, az, hogy az eredeti forráshoz megy vissza. Hát, drága testvérek, annyira örülök, hogy megnéztem, csak pont ezt nem csinálják. Mert a nyitottságra nem mond semmit, hát mindenkit befogadunk, ezt tudjuk, és szerintem a gyülekezetnek is kötelessége, a nagy templomos gyülekezetnek kötelessége befogadni mindenkit. Mindenkit, bárhogy gondolkozik, bármilyen társadalmi rangba tartozik, bármilyen nációhoz tartozik, azzal a vággyal, hogy megismertessük vele Jézust. De a másodikról, hogy hiteles legyen, azt mondja, legyen önmaga. Én még olyan hitelesítő mérleget nem láttam, amit az hitelesített, aki mért rajta. Hát, drága testvérek, ez valami elképesztő bolondság. A másik még vadabb volt, egy mondat, aminek semmi értelme nem volt az autentikusnál. Tehát hogy, mert ha mindent relativizálunk, nincs is értelme tulajdonképpen komoly dolgokat elmondani. És amikor készültem, akkor jutott eszembe Kamalezonnak az a mondás, hogy egyszer a nyíregyházi Emmaus templomban prédikált, és ez volt a témája az ige hirdetésének, ő ugye indiai származású, de angolul beszél, abszolút, abszolút. Tehát, hogy megismételte kétszer, abszolút, abszolút, ő van mindenek fölött, és hozzá kell mérni mindent. És akkor nem fogunk tévelyegni. Tehát akkor, hogyha ha mindig a szemünk előtt van, és annak tartjuk őt, aki, ő pedig kijelenti magát az igében. Megmutatja magát Jézus Krisztusban, aki engem látta az atyát, mondja Jézus. És én azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon nagy szükségünk van, mert különben az történik az életünkkel, hogy az életünk Jézus nélküli élet marad, és a Jézus nélküli élet ebben a világban a pokol előszobája. Hiszen a halottak mennek a pokolba. A halottak befejezik a földi életet, és mennek a pokolba. Nem jó ezt hallani. De nem az a legrettenetesebb, hogyha a realitást nem mondjuk el. Akik tudjuk, hogy mi az igazság. Ez a legnagyobb szeretet és felelősségteljes szeretet, amikor elmondjuk, hogy mindennek van következménye. És én úgy gondolom, hogy bennünk kell, hogy legyen szeretet, akik megtapasztaltuk Istennek az irgalmasságát, szeretetét, kegyelmét. És teljesen mindegy, hogy az ember jó módban él, hogy világsztár, vagy éppen nyomorog. Jézus nélkül a pokol előszobája az egész földi élet. Örömökkel, csillogásokkal, sikerekkel, botlásokkal, bukásokkal, nélkülözésekkel, dúskálásokkal, pazarlással, mindegy, hogy milyen élete van az embernek itt a földön. És az ördög elég rafinált ahhoz, hogy tudja, hogy nekünk azt tetszik, ami fönt van. Dehogy is. Aki fönt van, az Isten. Ami fönt van, az a mennyország. Most muszáj a mi fogalmaink szerint gondolkozni, a Biblia is ezt teszi. Annyira meg nem akarunk fölnézni sokszor. És amikor ezt látjuk, akkor az embernek van egy kérdése, hogy na de hát miért ilyen ez a világ? És ehhez nagyon jó a János 3, hogy úgy jelenik meg az ördög munkája az ember életében, hogy az első Ádámot sikerül neki hatalma alá vonni. Az ő uralma alá helyezi az életét. És az is döbbenetes, hogy vágyik valami módon, hogy nagyjá legyen, és azt gondolja, hogy az a nagyság, amit az ördög mutat. És tavaly vagy tavaly előtt a Horváth Ildikó, aki az Etosznak volt a munkatársa, hozott könyveket, és hát őszintén szólva csak címre, meg főleg a fedőlap képére vásároltam meg könyvet, egy Antholzer nevű írója van ennek a könyvnek, aki nagyon-nagyon jól ír arról, hogy hogyan jelenik meg az ördög ebben a világban, és néha azt mondom, még óvatosan is fogalmaz, de azért jó, mert nem abban vájkálódik, hogy azt vizsgáljuk meg aprólékosan, hogy milyen a sátán, hanem néhány pontban felvillantja, hogy honnan lehet felismerni, és igékről beszél, ahogy mi ezt nyilvánvalóan látjuk, és tudjuk, hogy Jézusnak hatalma van. De ezeket a gyakorlati részeket, hogy például a bánatba való elsüllyedés bármire kiszolgáltatja az embert a sötét erőknek. És most egy pillanat. Ebbe férfiak és nők egyformák vagyunk. Bele tudunk süllyedni a bánatba. És hogyha már megfordul, hogy élni se érdemes, akkor egészen biztosak lehetünk, hogy az ördög ott áll a hátunk mögött. Egészen biztos. Azt egyikünk sem mondhatja, hogy nem süllyedt még bele soha bánatba. Hívőként sem mondhatjuk, hogy még soha nem süllyedtünk bele hívőként a bánatba. Ezért jó az élő kapcsolat, az imádság, ami az egész minden délutánnak a témája, mert tulajdonképpen ott megyünk a mélységben vagyunk, tehát abban a benne lehet menni lefelé, de mielőtt még nagyon erősen hatna ránk, vonzana lefelé bennünket, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Aztán az se baj, ha abban a pillanatban nem jut eszünkbe, hogyha a bűnöket számon tartod, Uram, kiállhat meg, csak hogy kiáltsunk, segítségül hívjuk az ő nevét. Hogy tudjuk azt, hogy Jézusnak hatalma van, hogy ez a Jézus név hatalom. És hogy Jézusnak ez a neve szabadítót jelent. Jahve a szabadítás. Jézus megszabadít, képes rá, hogy akkor abból az örvényből, amelyik lefelé húzza az embert, ki szabadítson bennünket. De azokat nyilván nem fogok most sok mindent felsorolni, mert még van más mondani valóm is, de figyeljük az életünket. Tehát egyszerűen magunkba roskadni, anélkül, hogy kérdeznénk Istentől valamit. Az egyszerűen az, hogy már kiszolgáltatjuk magunkat. Már amikor megyünk lefelé, én is és bármelyikünk, akkor már gyakorol hatalmat rajtunk, de hogy azt ne vegyük észre, hogy nem jó nekünk. Isten nem akarja, hogy féljünk. Nem akarja, hogy búskomorak legyünk. Tehát depressziót se akarja Isten. Akkor miért van? Na most itt van ennek a szimplifikált gondolkozásnak a tragédiája. Ha csak Isten van meg én, akkor számon kérem Istentől, hogy miért ilyen rossz nekem. Ha pedig tudom, hogy démoni erők vannak ebben a világban, akkor tudom, hogy miért rossz nekem. Akik házasok vagyunk, van életünknek néhány órája, amikor nem értjük, hogy miért azt tettük feleségül, akit feleségül vettünk, vagy miért ő neki meg nyilván, hogy miért mi hozzánk jött feleségül. Testvérek, hát ha ebbe is le lehet süllyedni, és akkor az ember elront mindent az életében, miközben, hát ha Isten szerint kötünk házasságot, Isten legjobbat adja. Pont azt, akire szükségünk van. Akkor valami baj van. Nem biztos, hogy a másikkal, lehet, hogy vele is van egy kis baj. De akkor meg kellene néznünk azt, hogy és még honnan jön ez a baj. Erre szoktam idézni, már itt is biztos többször elmondtam, Billy Grahamnek a Békesség című könyvében van egy vers, ahol azt írja, hogy szomorú dolog, amikor hívő emberek szembefordulnak egymással, és látják, hogy milyen gonosz a másik, csak az ördögöt nem veszik észre, aki a másik háta mögött áll. Tehát ilyen mértékig kellene valóságosan látni a hatalmát, a jelenlétét az életünkben. Ugyanakkor látni, hogy Jézus megjelent. Az igazi világosság eljött a világba, hogy megvilágosítson minden világra született embert. És akkor itt szeretném a történetnek ezt a megrázó részét magunk elé idézni, mert tényleg megrázó a beszélgetés. Hát ha visszagondolunk rá, akkor itt érzem, hogy itt is egy epifánia van, hiszen ez a megszállott emberben lévő démon, vagy légió démon, magasságos Isten fiának. Jézus magasságos Isten fia. Hát testvérek, nem is kellene az emberiség számára nagyobb igazolás, mint hogy Isten ellensége a sátánt Jézus néven, a magasságos Isten fia néven szólítja meg. Hát óriási üzenet. Óriási üzenet. És ebben a egy mondat, ami nem akarok mindent megmagyarázni, meg nem is biztos, hogy tudnék, de az, hogy az élő Istenre kényszerítetek, hogy jön ide ez a gondolat, mert egy picit úgy, tehát, mert súlyos szóról, vagy mondatról van szó, tehát mintha a démonok, akik ismerik az élő Istent, a magasságos Istent, mintha még ők hatalmat gyakorolhatnának arra, hogy a fiával szembe álljon. És akkor egyértelműen valami módon mégis a hitünket kell, hogy erősítse ez a kijelentés. Mert ő mindent megtesz azért, hogy ne épüljön fel az Isten országa, mi pedig megyünk ezután a gondolat után, ahelyett, hogy mindent felülmúló módon ott lenne a szívünkben, keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más ráadásul. Mondjuk csak együtt, keressétek először. Ötös testvérek, csak attól arra vigyázzunk, hogy a ráadást Isten nem ugyanolyannak látja, mint amit mi szeretnénk. Jó. Ez is segít, hogyha ezt tudjuk. Igen, de ugye akkor történhet meg velünk tulajdonképpen az, hogy keveseljük azt, ahogy megy az életünk, hogyha nem vagyunk elég szoros kapcsolatban vele. Mert amikor szoros kapcsolatban vagyunk vele, az ő igéjének a hatalma, az ő lelkének a hatalma állandóan átjár bennünket és erősít bennünket. És ezért nagyon-nagyon hálásnak kell lennünk. Nem központi része ennek a igének, de miután kérdezték tőlem, hogy miért engedte meg Jézus, hogy a disznónyájba menjenek a démonok, erre se biztos, hogy minden kíváncsiságot kielégítő választ tudnék mondani, de ugye van egy kérésük, de a démonok örök lények. A sötétség világához tartoznak, de ez a világ, amelyben élünk, a sötétség urához tartozik, tehát itt van nekik esélyük. De érdekes dolog, hogy Lukács evangéliuma szerint ebben a történetben van még egy olyan hozzátétel, hogy ne engedj az ne küldj minket az alvilágba. Tehát számukra is vár még valami sokkal rosszabb, mint amiben most itt működnek, hogy hatalmat gyakoroljanak az életünk fölött. A disznónyájnak a problémája pedig, ugye ez egy pogány terület, ahol történik a Jézus hatalmának a megmutatása, de azért hozhatta bele, az evangélista mondják, hogy a zsidók számára utálatos volt, tehát a démonok meg a disznók összetartoznak. Ez is lehetséges végül is. Én azt érzem benne, hogy valahol Jézus felhívja a figyelmet az értékek közötti különbségre. Ha most egy közgazdász először hallotta volna ezt az igét, ezt emeli ki belőle, hogy hogy lehet valaki olyan gonosz, hogy 2000 disznót megöl. Hát ez egyértelmű, mert az egy vagyon. Az egy vagyon. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ehhez a vagyonhoz ragaszkodnak a szomszédvárosnak, meg falvaknak a gazdái, akik kimennek, és te menj el Jézus, mert az, ami történt ezzel az emberrel nekünk nem kell, hanem a disznók kellenek. És nem csak területen, de persze azért tényleg megdöbbentő, hogy bizonyos területekről visszavonul Jézus. Mi hálásak vagyunk, hogy vannak szír keresztények, de valamikor, amit mi Közel-Keletnek hívunk, szinte az egész keresztény volt. Valami hiba csak történt. Egy betokosodott kereszténység. Én szeretem a liturgiát, de azt mondom, egy liturgiába tokosodott kereszténység, pompás ruhákba pompázó szolgák, már nem is értem, hogy pompás ruhába és szolgák, tehát nem olyan egyszerű mindent megérteni, csak tudjuk a következményt. Ahogy egy gyülekezeti közösségben fontosabb lesz a persejpénz, fontosabb lesz az ülésrend, fontosabb lesz a nem tudom én micsoda, ott egyszerűen, hát lassan nem maradott Jézus. A régi történet, hogy a hippi jár az utcákon, mert mondják neki, hogy kérdezze meg Jézustól, hogy hogy kell öltözni a templomba, egyszer csak találkozik vele, és Jézus megkérdezi, hogy melyik templom. A 25. és a 47. utca, 6. utca sarkán, azt mondja Jézus, én abban a templomban még sose voltam. Hát testvérek, az élet, tehát az, hogy Jézus eljön hozzánk, ő az életét adja, bejön az életünkbe, és él bennünk Jézus. És leírtam ezt a mondatot magamnak, hogy ebben az értelemben a pokol előszobájában is élünk. Hiszen nekünk nem más az életünk, mint azoknak. Úgy értem, ugyanazt a kenyeret esszük, vagy nem kapunk annyi kenyeret, ugyanolyan parizert vásárolunk, vagy valaki tud szegedi szalámit is vásárolni. Tehát igazából teljesen azonos síkon mozgunk, nekünk legfeljebb arra kell vigyázni, hogyha a szalámin kívül már nem tudom én mit meg tudunk venni magunknak, akkor veszélybe lehet a hitünk. Vagy lehet, hogy azzal is, nem tudom, mert ez nem egyforma. De olyan, mert mitől, mi más? Tehát nem a körülményeink mások. Ugyanaz a politikai rendszer, ugyanaz a gazdasági rendszer, ugyanaz a kultúra, mennyire akarjuk azt, vagy mennyire a hitünkön, a Szentíráson keresztül, Jézuson keresztül nézzük, mi vesz körül, tehát egy nagy nyereség lesz, mert Jézus Krisztus a békesség fejedelme. Csak az a különbség, hogy nekünk békességünk van. Mi is elvesztjük olykor a türelmünket, de sokszor nem, amikor korábban elvesztettük volna, és olyan módon és olyan mértékig van bennünk, hogy a másik megáll és csodálkozik, hogy most ez miért nem vág vissza, miért hallgatott el. Tehát rengeteg dolgot tudunk azon keresztül csinálni, hogy Jézus Úr az életünkben. Hiszen nem minket győz le Jézus, hanem a bennünk lévő gonosz erőket győzi le, a körülöttünk lévő gonosz erőket győzi meg. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Akkor szinte csak arra van szükségünk, hogy mi lássuk az ördög munkáit az életünkben. Hogy tényleg azok vannak. Azok jelentkeznek napról napra. És mi a győzelem? Nem is tudom, minek nevezzem ezt, győzelmem ajándékának. Azok között, akik meglátják, hogy Jézus valóban Isten, hogy van hatalma minden gonoszság fölött. Hogy mi mind a kettőt ismerjük, mind a két hatalmat. Minden hívő keresztény ember ismeri mind a két hatalmat. A démonok hatalmát is, és Jézus hatalmát is. És testvérek, ez egy nagyon nagy nyereség. Nagyon nagy nyereség. Úgy azért nagy nyereség, mert nem csak azért, hogy meglátjuk a kísértést, hanem mert visszavágyunk Jézushoz. És fölül ír mindent az az érték, hogy vele járhatunk, hogy hozzá tartozhatunk, hogy övé lehet az életünk. Ennek a rendkívüli történetnek a nagy mozzanata, amikor Jézus kihirdeti ennek a fiatal embernek azt, hogy szabad. Olyan, és azért még az is nekem mindig nagyon fontos, mert az emberek mindig keresik a módszert. És Isten soha nem fogja nekünk megmutatni, hogy ő milyen módszerrel szabadít meg a démonoktól, milyen módszerrel ad békességet. Tehát az ember ezt akarja kutatni, még az a módszer, ott sem jó a módszer, amikor arról beszélünk, hogy milyen módszerrel lehet, vagy kell evangelizálni, vagy missziói munkát végezni. Valószínű ezt a mondatot is sokszor elmondtam, Csepregi Béla bácsi írta le sok évvel ezelőtt, még az ébredések idején, hogy az evangelizációnak nincsenek emberi feltételei. Olyan értelemben, hogy az ember, ha ilyen alkalmas, vagy nem tudom milyen lesz, akkor képes. Testvérek közöttünk, aki a legalkalmatlanabbnak gondolja magát, hogy továbbadja az evangéliumot, és beszéljen Jézus győzelméről, hatalmáról, valakit biztos talál, akit szeret, és ha látja, hogy szorong, el tudja mondani neki az üzenetet. Tehát ez semmi más iskolát nem kell végezni, mint ismerni azt, hogy ki az én szívemnek az ura. És ha Jézus a szívemnek az ura, akkor ezt megteszem. És igazából a befejezésben erről szeretnék beszélni, mert prédikáló életre van szükség. Azt mondja ez a megszabadított férfi, hogy hagyj maradjak veled, Jézus. Olyan boldog volt. Valamilyen ilyesmit remélem a legtöbben átéltünk. Mert boldogság Jézussal úgy ott lenne, hogy csak ő van, meg én vagyok, és ige van, nem is tudom megmagyarázni, mert fölülmúl, mindent fölülmúl. És Jézus azt mondja, hogy menj oda, ahonnan eljöttél. És erre van ellenvetés, hát Jézus se tudott tenni semmit a saját országában, vagy a saját hazájában, Galileában. De tudott. Hát azért ott járt a vizen, ott csendesítette le a tengert, azért gyógyított. Tehát igen, de mondjuk ez terjedt el, hogy nem. Nem olyan mértékben, mint máshol, de Jézus vele maradt a megszabadított férfivel. És ez a lényeg. Mert nyafoghatnánk, hogy milyen jó volt akkor, akik látták Jézust. Én jobban örülök, hogy most élek. Nem azért, mert most én még élek, én azután is élni fogok, testvérek, csak azért mondom ezt, mert nekem pont az, hogy mennyien nem ismerték fel, hogy Jézus a Mesiás. Nekem megadatott a 20. században, hogy felismerhettek. Legtöbbünknek megadatott a 20. században, de akinek nem, a 21. még megadatik. És ez az evangélium továbbadása azért hiteles, és azért mondtam, hogy aki a legalkalmatlanabbnak tudja magát, mert nem kell másról beszélnünk, mint ami történik velünk. Hát ettől a hiteles. Ettől hiteles. Nem emlékszem már, hogy korholtam a mi gyülekezetünket, igazából nekem csak sokat drangon volna jogom hozzá, de néha megteszem azt is, ami nem jogom, mert nyugdíjas vagyok, hogy meghirdettük, hogy Boros Lajos fogja tartani az egyik alkalmat. Hát voltunk is ott mondjuk a gyülekezetből, nem tudom már hányan, de nem túlságosan sokan. Tehát mondjuk az ötöd része annak, aki vasárnapot van az Isten tiszteleten. Hát talán 20 körül, nem tudom. Vagy többen. Megszámoltad? Többen voltunk, de akkor is az ötöde volt, mindegy. Testvérek, hála Istennek, elég szépen járnak templomba. A Boros Lajost hallgassuk. Hát, ha csendesen mondja egy kortársam, hölgy, hát az nem egy kapcabetyár volt? De. Testvérek, igen. Rettenetes ember volt. Aki megnyitotta a szívét Jézus előtt. És aki minden teológiai végzettség nélkül úgy hirdeti az evangéliumot, mint bármelyikünk, aki evangélium hirdető. És mindenki, aki hallgatják a diákok, a gimnazisták, leesik az álluk. Mert ők is tudják nagyjából, milyen élet vár rájuk. Tehát akkor vagyunk hitelesek, ha mi a saját életünkből el tudjuk mondani, mit tett velünk Jézus. Menj haza és mondd el a tieidnek, mit tett veled Jézus. Ha te nem tudsz mit elmondani, akkor vagy nem tett veled semmit, vagy nem szereted azokat, akikhez hazamégy. Mert ha nem hallják, hát ők nem fognak oda kérdezkedni a templomba, hogy hogy menjek veled. Csak te teheted meg azt, hogy elmondod, tudod, kicsi unokám, az idősebbek, sok mindent elrontottam az életemben. Mondjuk, aki megtette, testvérek, elmondaná az unokájának, hogy én paráználkodtam. Hát inkább belehalna, mint elmondaná, nem baj, ha elkárhozik az unokája. Hát nem gondolkozunk. Titokzatos beszélni arról, hogy abortusz volt. Ezt nem mondja el. Istennek se, bűnnek se tartja. És 80 éves korában nem a keresztény szakemberek szerint, hanem a világi szakemberek szerint sikoltoz, üvöltöz, mert annyira nem tudott megszabadulni attól. Nem hívő emberek mondják ezt, hanem hitetlen szakemberek, akik gerontológiával és öregekkel foglalkoznak. Hát nem vagyunk komplettek akkor, amikor nem vesszük igénybe azokat a drága lehetőségeket, amiket Isten felkínál nekünk. És én nem akarom löködni István testvéremet, mert magamat se, de testvérek, nem baj, ha nyúznak bennünket, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy mindenki előtt nem akar beszélni. Vagy ha hazamegy, és ha olyan lelkipásztora van, akit úgy gondol, hogy akiben megbízik, vagy olyan hívő testvére, mert lehet, hogy sokszor megbízhatóbb. Nem a személynek a foglalkozása számít, hanem az, hogy szereti az Urat, elkötelezte magát neki. Egy Boros Lajosnak el lehet mondani bármit. És ő neki van képessége rá, mert mindenkinek van, aki hirdeti az evangéliumot, hogy lássa, hogy őszinte valakinek a bűnbánata. Mert az történik, és még záradékképpen Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből a 20. verset szeretném idézni. Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa. És testvérek, Jézus ezt tette. Tehát itt van az Isten országa, ebbe a megveszekedett, bolond, gonosz erők alatt működő világban. És csak rajtad múlik, hogy győztes életed van-e. Csak rajtad múlik, hogy kibírod-e azt a sok fájdalmat, ami még vár majd rád. Csalódás emberekben, házastársban, akárkiben. Súlyos betegség. Egy mondat kimaradt a tegnap esti prédikációból. Testvérek, a vihar nem csendesedik úgy le mindig, hogy semmi hullámverés ne lenne. Néha egy-egy vihar megmarad egész életünkön át. Egy betegség, egy szenvedéses kapcsolat, ahol csak én szeretem a másikat, én imádkozom a másikért, én harcolok érte, és elviselek minden megalázást. De hogy nagyon nehéz ezt, testvérek, hogyha mi így akarunk élni, akkor nagyon nagy szükségünk van, hogy ahhoz a hatalomhoz forduljunk napról napra, akinek hatalma van arra, hogy az ördög munkáit lerontsa. De önmagunkért és a szeretteinkért tegyük meg azt, hogy igényeljük magunk számára az ő hatalmát. Hogy megszentelt életet éljünk. Lehet tökéleteset? Nem. Bűntelent, olyan értelemben, hogy rossz gondolatunk se legyen, vagy néha ne legyen irítség bennünk? Nem. De mind erre újra és újra Luthernek a mondata szeretem, minden bűnt bőségesen megbocsát. És ezt tapasztaljuk, akik ezen az úton elindultunk és járunk. Az Úr adja, hogy mind így kövessük az Urat. Amen. Drága Úr Jézus, köszönöm neked, hogy ebből az igéből te, mint személy lépsz elénk, hogy lássuk a te hatalmadat. Uram, olyan nagy szükségünk van arra, hogy mindaz előttünk legyen, ami az igében van. Nincs benne semmi fölöslegesen. Add, Uram, hogy amit ebből az igéből nekünk szántál, az ott maradjon a szívünkben. Uram, kérlek téged, te látod igazán, hogy hol nincs rendben az életünk veled. Mi sokszor arra gondolunk, hogy kikkel, miért nincs rendben az életünk, de ha ez szinte elhordozhatatlan teher számunkra, te tudod, Uram, a te hiányodat, mert mi nem mindig vesszük észre. Segíts nekünk olyan hívő életet élni, ahol általad élünk, ahol fogyatkozik a te életed bennünk, érezzük a hiányát. Uram, adj olyan vágyat a szívünkbe, hogy mi napról napra oda csendesedjünk a te szent jelenlétedbe, és együk az élet kenyerét, és igyunk az élet vizéből. Te ezt adod, Uram, mindenkinek, aki kér ingyen. Uram, tégy csodát, ahogyan ezzel a megszállott férfivel tettél. A mi életünkkel is, abban, amire nekünk van szükségünk, hogy csodát tégy velünk. Segíts nekünk még ezen az estén, amikor magunkra maradhatunk, személyes imádságunkban és személyes gondolatainkkal, hogy végig gondoljuk az életünket. És ha valamit látunk, Uram, akkor hagyd tudjuk könnyek között letenni eléd. Add, Uram, hogy ne tartson vissza, hogy valaki még, akinek szobatársa van, hogy ott van a szobában. Hogy legyünk úgy együtt, hogy csak te meg én mindenki. Köszönöm, Uram, hogy nyilvánvalóvá teszed jóságodat, szabadító hatalmadat, irgalmasságodat, és hogy annyit engedsz látni az eljövendő országból, amely már itt megtapasztalható, hogy te jelen vagy, hogy belőled árad a szeretet, hogy te békességet tudsz teremteni a szívünkben, hogy el tudsz venni minden nyugtalanságot, minden félelmet, hogy lerontod bennünk és körülöttünk az ördög hatalmát. Uram, vésd szívünkbe azt az igét, hogy keressük mindenek fölött a te országodat és annak igazságát a te igédben, és bízunk abban, hogy mindent megadsz, ami nekünk kell. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.